Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Seres Gerda. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk elején megtudhatják, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajnában egy NATO tagország állampolgárságával rendelkező embereket listáznak, és az oktatási törvény módosításának ügyében sem történt semmi, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután Brüsszelben tárgyalt a NATO főtitkárával. Szijjártó Péter elmondta, Magyarország nem csak fenntartja jelenlétét a szövetség misszióiban, hanem kész növelni is szerepvállalását. Szabó Gergő összeállítása.
Jelentősen romlott a kárpátaljai magyarok helyzete, mivel semmi nem történt az ukrán oktatási törvény módosításának ügyében, és elfogadták a nyelvtörvényt is, amely az oktatás mellett a kultúrában, a médiában és a közigazgatásban is elveszi a nemzeti közösségektől saját anyanyelvük használatának lehetőségét. Mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, miután Brüsszelben megbeszélést folytatott Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország továbbra is blokkolja a NATO és Ukrajna közötti miniszteri vagy annál magasabb szintű találkozókat. Az M1 híradó felvételét hallják.
Ukrajna, mint a NATO-hoz elvileg közeledni akaró ország, éves nemzeti programot fogad el, és az éppen aktuális éves nemzeti programjában Ukrajna azt vállalta, hogy a kisebbségi jogok tiszteletét folyamatosan fejleszti. Na most ehhez képest ennek az ellenkezője történik Ukrajnában, és nem szabad elmenni emellett szó nélkül.
Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajnában egy NATO tagország állampolgárságával rendelkező embereket listáznak, velük szemben titkosszolgálati módszerekkel folytatnak nyomozásokat. A miniszter elmondta, a NATO főtitkárát arról is tájékoztatta, hogy az ukrán elnöki hivatal és a parlament honlapján még szerda délután is megtalálható volt az az aláírásgyűjtő petíció, amely a kárpátaljai magyarok deportálására hívott fel, és gyűjtött aláírásokat. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország nem csak fenntartja a jelenlétét a NATO missziókban, hanem kész növelni a szerepvállalását. A tárcavezető szerint a ciprusi ENSZ misszióból közelmúltban hazatért 77 magyar katona jövőbeni NATO szerepvállalásáról Magyarország hamarosan megkezdheti tárgyalásait az Észak-Atlanti Katonai Szövetséggel. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszámolt a NATO főtitkárának, hogy a magyar haderőfejlesztés érdekében Magyarország saját gyártókapacitás kiépítése felé tett lépéseket, eszközbeszerzésekről szóló jelentős szerződések aláírása előtt áll NATO tagországokkal, a 2%-os védelmi költségvetési arányt pedig már a 2024-es határidő előtt elérheti. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország továbbra is bővítéspárti, véleménye szerint a Nyugat-Balkán stabilitása alapvető biztonságpolitikai kérdés. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
A líbiai parti őrség megerősítésére fordítanák azt az összeget a V4-ek vezetői, amelyel az Unió Észak-Afrikát támogató alapjához járulnak hozzá, erősítette meg az Inforádióban az Európai Uniós politika kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár. Takács Szabolcs a héten Rómában egyeztetett Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel. Déri Ágota interjúja.
Ez egy közös V4-es felajánlás volt, amit még tavaly ilyenkor tettünk meg. Tervezetten, hogy egy 18 végén induló programra fordítsuk ezt az összeget, az 35 millió eurót, és nyilván ez egy olyan dedikált cél lenne, amely összhangban van azzal a migrációs politikával, amit Magyarország és a V4-ek követnek. Tehát a pénzt arra kívántuk fordítani, hogy Líbiának a kapacitásait tovább megerősíteni. Az olasz kormánnyal, illetve az uniónak a más tagállamival együttműködve olyan döntés született, hogy a líbiai parti őrséget erősítenünk meg, olyan hajókkal, amelyek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az illegális mozgásokat felügyeljék meg megállítsák.
Az említett magyar migrációs politikának az is fontos része, hogy helyben kell segíteni, tehát hogy a bajt ezt helyben kell kezelni. A mostani összeg ez viszont inkább már egyfajta megőrzésre való. A helyben segítésre is szánnak azért majd valamilyen támogatást?
Nézd, itt a lényeg ennek az egész együttműködésnek, hogy az észak-afrikai országok, nem csak Líbia, hanem más észak-afrikai országoknak a kormányaival is közösen találjuk ki azokat a megoldási mechanizmusokat, amelyek ott tudják tartani az illegális migránsokat. És ezzel nyilván Olaszország messze menőkig egyetért. Erről tárgyaltunk tegnap az olasz belügyminiszter, a miniszterelnök helyettessel is. Az lenne a cél, hogy Európába ne is tudjon bejönni senki, akinek egyébként erre nincs jogosultsága. Tehát a illegális migrációt azt teljes mértékben kell állítani, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha együttműködünk az észak-afrikaiakkal. Hogyha ez sikeresen megvalósul, akkor megóvjuk magunkat mindenféle európai belső vitától.
Ezeken a kérdéseken kívül még miről egyeztetett Matteo Salvinivel?
Beszéltünk az uniós költségvetési tárgyalásoknak a kérdéséről. Szóba került a 7 éves uniós ciklusnak az ügye, ami majd lassan elindul. Mi úgy látjuk egyébként, hogy ez igazából majd a jövő év második felében fog felgyorsulni, amikor már új európai intézményekkel tudunk tárgyalni, egy új európai parlamenttel, meg egy új európai bizottsággal. De abban egyetértettünk a Salvini úrral, hogy kohéziós és agrárpolitikának továbbra is nagyon komoly súlyt kell adni. Hát mindenek előtt abban értettünk együtt, hogy külön fejezetben kell kezelni a migrációt a következő büdzsében, és ennek az összegnek a külső határvédelemnek kell összpontosítania. Emellett mind a ketten, mivel fontországok vagyunk, elemi érdekünk, hogy mindaz a forrás, amit idáig nemzeti költségvetésből kellett fordítanunk a határvédelemre, ahhoz az Európai Bizottság is, tehát az európai költségvetés is hozzájárulna jelentős mértékben. Én úgy látom egyébként, hogy nagyon fontos, hogy kohéziós politikában, agrárpolitikában, migrációs költségvetésben együtt tudjunk működni nettó befizető államokkal, egy Olaszországgal is, és erre a támogatásra azt gondolom, hogy kölcsönösen szükségünk lesz. Olaszország, az olasz kormány azt hiszem ma példát mutat egész Európának a migrációs válság kezelésében, a határvédelem terén, úgyhogy én úgy látom, hogy Róma és Budapest között az Európai Unió jövőjéről folytatott vitában is még komoly perspektívák vannak.
Takács Szabolcsot az Európai Uniós politika kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkárt hallották. Megkezdődött a héten a NATO történetének egyik legnagyobb hadgyakorlata, amely november 7-éig tart. A szövetség hangsúlyozza, hogy a gyakorlat védelmi célokat szolgál, és nem irányul egyetlen ország ellen sem. Harangozó Éva kérdezte Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát.
2014 óta döntő mértékben megváltozott a NATO biztonsági környezete, és a tagállamok jelentős része úgy érzékeli, hogy romlott ez a biztonsági környezet. Oroszország részéről érzékelnek konkrét katonai fenyegetést, és erre igyekszik reagálni több egyéb intézkedés mellett az idei Trident Juncture gyakorlat, ami egy hadgyakorlat sorozatnak az egyik eleme, illetve azt mondhatjuk, hogy az idei évnek és az elmúlt éveknek is a legnagyobb és legmeghatározóbb összhaderőnemi műveleti eleme. Ennek elsősorban az a célja, hogy a NATO tagállamok azt tudják demonstrálni, a gyakorlatban bizonyítani, hogy képesek együttműködni, több nemzeti műveletben területvédelmi műveletet végrehajtani, olyan hipotetikus forgatókönyvre készülve, hogyha véletlenül valaki mégis megtámadna valamelyik NATO tagállamot, akkor ők közösen képesek politikai döntést hozni és katonai lépéseket tenni a tagállam megvédése céljából.
Pontosan milyen orosz fenyegetésről beszél a NATO főtitkár?
Oroszország részéről egyrésztről 2014-ben láthattuk az Ukrajnával szembeni agressziót, ami előbb burkolt, majd viszonylag nyílt katonai formában zajlott, ugye a Krím elcsatolásáról, illetve a kelet-ukrajnai szeparatizmus támogatásáról beszélhetünk, itt konkrét orosz katonai eszközökre és erőkről is szó van, ami azóta is folyamatosan zajlik. Ezellett gyakorlatilag 2008-9 óta zajlik egy olyan haderő modernizáció, amit a védelmi kiadások megemelése is támogatott orosz részről, és olyan hadgyakorlatokat, nagyméretű, több tízezer, adott esetben 100 000 főt is meghaladó katonai gyakorlatokat hajtanak végre Oroszországban időről időre, amit a NATO tagállamok egy része, mondjuk a balti államok, Lengyelország, Románia, illetve a skandináv államok egyik másika úgy értékel, hogy adott esetben mozgósítás szempontjából jelenthetne területi jellegű fenyegetést NATO tagállamok ellenében is.
Oroszország meddig mehet el? Tehát mikor van az, amikor a NATO azt mondja, hogy mondjuk egy gyakorlat nem csak védelmi célokat szolgál, hanem már egy ország ellen is irányul?
Nagyon fontos azt hangsúlyozni az ilyen jellegű gyakorlatoknál is, hogy a mindkét félnek, tehát a NATO részéről, illetve Oroszország részéről is a hidegháborúban kialakult alapvető gyakorlat, hogy előre tájékoztatják egymást az ilyen gyakorlatokról, pontosan azért, hogy ne gondolja azt a másik fél, hogy ellene irányuló támadásról van szó, és véletlenül se alakulhasson ki konfliktus. Tehát vannak beépítve ilyen típusú fékek a rendszerbe, mondjuk így, hogy a nem szándékolt eszkalációt megakadályozandó. Egyébként pedig azt mondanám, hogy egyfajta politikai csetepatéról van szó. Reálisan nem feltételezném azt, hogy bármelyik félnek az érdeke lenne, hogy egymás ellen nyílt katonai konfliktust hívjanak, hiszen amennyiben ilyenre kerül sor, akkor nagyon gyorsan bekövetkezhet egy nukleáris eszkaláció, nukleáris háborút pedig sem a NATO, sem Oroszország nem tudna megnyerni egymás ellen.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.